Testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva találhatók Máté evangélium a második részében, a második rész első versében, valamint János evangélium első részének a 12. és 14. verseiben. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálemben. János evangéliumából pedig, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Foglaljon helyet, ülekezem. Kedves testvéreim, ilyenkor, karácsonykor szívünkben, lelkünkben érzés és gondolatvilágunkban ott zsongnak a karácsonyi történet epizódjai. De egyöntetően ott van bennünk tulajdonképpen az az öröm és azon örömteli pillanatoknak az emléke, rejtve vagy nyilvánvaló módon, amelyet kora gyermekkorunktól átéltünk. Mert a karácsony még azok körében is, akik hívő szívvel nem tudják felfogni még a lényegét, de valamiképpen az ajándékozásról szól. Nos, az első karácsony valóban arról az ajándékozásról szól, amellyel Isten ajándékozott meg bennünket. Belegondoltunk már, hogy ebben a végtelennek látszó világegyetemben, ahol a fénysebességet is gyakran év milliárdokban fejezik ki, ahol számunkra szinte megfoghatatlan az emberi képzeletet meghaladó méretek és hatalmas dolgok vannak, melyekhez viszonyítva ez a földünk egy parányi porszem csupán, hogy ilyen kegyben részesített bennünket a mindenható, hogy a lényegét küldte el nekünk. János evangéliumában nincs karácsonyi történet, tehát a karácsonyi történetnek az a fajta leírása, mint amit a többi evangéliumi híradásból olvasunk, hanem egyszerűen János azt mondja, hogy kezdetben volt az ige és az az Istennél vala, és Isten vala az ige. Aztán folytatja ezekkel az igékkel, amelyeket felolvastam, hogy az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és irgalmassággal. Aztán ott van az az örömteli üzenet, ami a 12. versben válik nyilvánvalóvá előttünk, hogy akik befogadják őt, hatalom adatot azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Érezzük, hogy milyen óriási a kontraszt a között a híradás között, amit Máté evangéliumából felolvastam, és a között, amit János mond el nekünk. Hiszen miről is van szó a Máté evangéliumában velünk között karácsonyi történetben? Hát arról, hogy valami jó elkezdődik a világban, legyen az a jó, a legfőbb jó. Az Isten legnagyobb ajándéka. Már is ellenség és ellenségeskedés támad vele szemben, már is halálos veszélybe kerül. Milyen érdekes a dolog, hogyha belegondolunk. Azt olvastuk itt az igékben, hogy és akkor megháborodott rajta egész Jeruzsálem. Nem csak a főpapok, az írástudók, hanem egész Jeruzsálem azt mondja az ige. Ez tükröz valami olyan dolgot, hogy mennyire egyhúron pendülnek a hatalommal, mennyire egyhúron pendülnek Herodes. Megháborodnak rajta, hogy megszületik valaki, akit pedig ők várva várnak. És akkor ez az uralkodó, akiben ott van a hatalom féltés szinte már beteges módon, már is valamiféle bosszút forral, és már is azon törje a fejét, hogy hogyan vegye ki az emberek lelkéből, hogyan iktassa ki azt, aki elküldetett, mert úgy érzi, hogy az veszélyezteti az ő hatalmát. Milyen döbbenetes sötétség az emberi lélekben az, amikor Isten igéjét és Isten hatalmát és Isten szeretetét veszi célba, és legfőbb ellenséget lát benne. Ugyanakkor milyen csodálatos dolog, hogy miközben Jeruzsálemben megháborodnak rajta, kicsinytől a nagyig, hatalmastól a legjelentéktelebb emberekig, ugyanakkor napkeletről pedig bölcsek jönnek, és tiszteletüket teszik Jézusnak. Hogy honnan jöttek ezek az emberek? Hát testvéreim, két hatalmas sivatagnak a határáról, ahonnan annak idején a jászaink is jöttek, ahol és ahonnan elindulva, hát bizony úttalan utakon, szinte minden nap életveszéllyel kellett megbirkózzanak, és mégis eljöttek és tiszteletüket tették Jézussal. Milyen hatalmas dolog, ha belegondolunk. Hogy miközben ott, ahogy János mondja, az övé közé jöve, és az övé nem fogadták be őt. És akkor távoli vidékről eljönnek napkeleti bölcsek, és befogadják őt. Testvéreim, az ember, amikor előfordulhat más nemzetek körébe, vagy netán más kultúrában élő emberekkel, vagy más vallásrendszer által érintett emberekkel, akkor döbben rá, hogy milyen hatalma van tulajdonképpen Jézus Krisztusnak ma is a lelkek felett. Hogy mennyire ott van a szívekben nem csak az igény az ő megismerésére, hanem valami oldhatatlan vágy. Igen, ezek az emberek eljönnek és tiszteletbe teszik, mégpedig úgy tisztelik meg Jézust, mint főprófétát, mint főpapot és mint királyt. Az ajándékokból ez kiderül, hiszen az arany a királyoknak a kincse, a királyok próbálják a maguk számára kisajátítani, vagy minél többet megszerezni belőle, és ez így van a mai napig. Begyűjtötték a világ népeinek aranytartalékait olyanok, olyan hatalmi körök, akik úgy gondolják magukról, hogy ők azok, akik a világ királyai és urai, őket illet mindenféle kincs ezen a világon, övék az arany, övék a kincsek. Igen, a napkeleti bölcsek Jézust traktálják, a királyokat illető kincsel elismerve azt, hogy ő a legfőbb király, a legfőbb uralkodó. Benne rejlik ebben keresztény tanításunk szerint Jézus hármas tisztet, tudnélik, hogy ő a király, és ő a főpap, és ő a főpróféta. Király, akit illet hatalom, hiszen a későbbiekben majd tudjuk, ismerjük az evangéliumoknak a záró részeit, mielőtt felmegy az atyához, azt mondja tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És így küldi el őket, majd kitöltetik rájuk a Szentlélek, és a tanítványok így mennek el szerte a világba, és hódítják meg jó értelemben véve a világot, és viszik az isteni, a krisztusi szeretet zászlaját. Igen, néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ilyen csodálatos János apostol bizonyság tétele, hogy eljutott erre a felismerésre, hiszen azon tanítványok körébe tartozik ő, aki látta Jézusnak a dicsőségét. Azon néhány tanítvány körében volt ott ő, akik a megdicsőlés hegyén ott voltak a Mesterrel, és látták benne az ő dicsőségében, nagyságában, látták benne azt a megmagyarázhatatlan, csodálatos békesség hatalmat, amely sugárzott róla, és azt mondták, milyen jó nekünk itt lenni, és milyen jó lehetne a világnak, milyen jó lehetne a világ népeinek, ha a Krisztus szeretet hatalma alatt tudnának egyetérteni, ha azokat az isteni ajándékokat, amelyek a karácsonyban adattak, tartósan meg tudnák őrizni a szívükben, a lelkükben és gondolatvilágukban. Igen, miközben hódolnak Jézus előtt, azon közben forr ellene a bosszú, és forr ellene az a szándék, amely által el akarják őt veszíteni. Álljunk meg egy pillanatra ennél a gondolatnál, mert fontos megismernünk ezt, és szembe kell néznünk azokkal a tényekkel, hogy bárhol ezen a világon, ahol elkezdődik valami jó, annak mindjárt ellensége támad. Elkezdődik valami jó, legyen az, akár valami, akár kicsiny vagy nagy dolog, legyenek annak akármilyen féle fajta távlatai, de mindjárt szövetkezik ellene gonosz, hogy csírájában folytsa el. Jézus szenvedés története nem a Gecsemáné kerti szenvedéssel történik, hanem Jézus szenvedés története már ott van már a karácsony üzenetében is. Hogy mi vár rá emberileg, hogy milyen küzdelmet kell megvédnie, hogy mind kell átmennie, ott van benne. Mert az ember nem tudja elviselni és elhordozni az Isten tisztaságát és szentségét, és vadul szembefordul vele. János azt mondja, hogy az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőségét. Milyen hatalmas üzenet van ebben. Mert benne rejlik nem csak a pásztorok magasztaló csodálata, benne rejlik nem csupán a napkeleti bölcseknek ez a mindenre kiterjedő és őt megajándékozó elismerése, benne van minden ebben a történetben és a történet folytatásában, következményeiben, benne van az evangéliumban mindez. Mert ahogy számukra Jézus a fő próféta, aki a legtökéletesebben kijelenti Istennek az akaratát, és számukra Jézus az a főpap, aki majd egyszerű és tökéletes áldozatával megváltja a világot, és engesztelés szerez a mindenható atyánál. Benne van minden ebben a csodálatos karácsonyi történetben, ennek hatalmas távlata is. És az apostol azt mondja, és lakozék mi közöttünk. Milyen hatalmas és utólagos felismerés ez, hogyha vele gondolunk, mert hiszen János apostol sem volt mindig abban a helyzetben, hogy ő meglátta volna Jézusban ezt a dicsőséget, hiszen át kellett élnie ott a főpap udvarában azt a megaláztatást, annak képeit, amik megestek a mesterrel. Ő, aki ott bennfentesen forgolódott, aki olyan magabiztosan forgolódott a főpap udvarában, hiszen rokoni szállat füsték ahhoz az udvarhoz. És gondoljunk csak bele, hogy a későbbiekben milyen belső önvágy lehetett benne, hogy nem tudott semmit tenni, mondjuk Jézus megmentése érdekében. De ugyanez a belső lelki önvágy volt ott Saul életében, a későbbi Pál apostol életében, aki tudatlanul és hitetlenül üldözte a keresztényeket, és nem véletlen, hogy ezek az emberek hangsúlyozzák ki utána legjobban Jézus dicsőségét, mert felragyogott nékik a Krisztus. Nem véletlen, hogy ugyanez a János apostol a későbbiekben, majd a Jelenések könyvében megajándékoztatik azzal a látással, amelyben a történelmet megítélő módon is felragyog majd Jézusnak a dicsősége. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Nos, testvéreim, a Jézusi dicsőség nem olyan, mint amely dicsőséget megpróbáltak és megpróbálnak felragyogtatni a világ hatalmasai, amikor egy-egy győztes háború vagy csata után diadal évet állítatnak maguknak, és ott felsorakoztatják a legyőzötteket, oda állítják maguk mögé a sorba őket, hogy íme itt vannak a legyőzöttek. A Páli levelekben, a Kolossi levélben találkozunk azzal a képpel, amikor a dicsőséges Krisztus bevonul, illetve elmondja, hogy a Krisztusi megváltó kegyelem áthatja az egész világ egyetemet, és meghódoltatott minden hatalmasságot, minden fejedelmeséget, földön és égen, és ott vannak a legyőzöttek sorában a világ hatalmasságai, fejdelmei, és dicsőségesen győzött a Krisztus. Igen, az apostolok valami hasonlót mondhatnak el, mert Isten szent lelke, annak világossága ragadta meg a lelküket, és átélték a kegyelemnek azt a csodáját, amely mindenek felett valóvá tette és teszi bennük Krisztus. Karácsonyban gyermeteg módon sokszor csupán a kisde Jézus születéséről szólnak az igék. Jól lehet, hatalmas dolog ez, csodálatos üzenete van, mert azt mondja el, hogy igen, szívünkben fontos, hogy megszülessen Jézus, tehát elkezdődjön valami megújulási folyamat, amely majd eljuttat bennünket emberi gyarlóságunk megismerésére, eljuttat bennünket egy olyan fajta önismeretre, amelynek kapcsán szívünkben, lelkünkben nem csak a hála ébred fel, hanem valami mérhetetlen belső bűnbánat, átérezve gyomorúságunkat oda tudunk járulni az Isten színe elé, hogy irgalmat nyerjünk, és amikor megragad bennünket ez a Krisztusra tekintő irgalom, akkor új életet kapunk, új embereként tudunk járni. A Krisztus befogadásával járó következmény ez, ami itt van a 12. versben, és akik befogadták őt, azt mondja, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Talán egy kicsit visszással hangzik, hogy hát hatalmat kapott a hívő ember. Igen, ezt nem lehet mással kifejezni, hogy hatalmat kaptunk arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Felhatalmazás, isteni felhatalmazásunk van rá, amelyet nem vehet el a világ, amelyet nem oldhatnak meg emberek, amelyel szemben a világ minden gonoszsága és kudarcot vall, olyan hatalmat kapott a keresztény ember ebben a megváltó Isten szeretetben. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és irgalommal. Kegyelem és irgalom, isteni dicsőség, ez az, testvéreim, ami sokszor hiányozik, látszik mai világunkban. Kegyelem, irgalom, isteni dicsőség meglátása és megláttatása kell az emberiség számára, azért, hogy akár kegyelemben, vagy kegyelmes ítéletben felragyogjon néki a Krisztus, hogy új emberré váljon, hogy megállapodjon rajta az Istennek ez a kegyelme és szeretete, és általa új emberként, krisztusi emberként élve tudja hordozni Istennek ezt a dicsőségét és bátorságát, mert csodálatos ez az üzenet, amelyet nap mint nap hallunk, és gyakran elhangzott és elhangzik, hogy velünk az Isten. Nem velünk van, nem ellenünk van az Isten, hanem velünk van az Isten. És ez nem magától értetődő dolog, nem pusztán a mi döntésünk következménye, hanem ez a bennünk végbe menő döntés Isten kezdeményezte hatalmasan az ő szeretete által. Tehát az, hogy igen tudunk mondani a Krisztusban megnyilvánuló kegyelemre, hogy el tudjuk fogadni őt, amely által Isten gyermekeivé lehetünk, ez nem a mi munkánknak, vagy állhatatosságunknak, vagy emberi lelki és egyéb értékeinknek a következménye, hanem egyedül az isteni szeretetnek a következménye, hogy ő velünk van, hogy felismertük az ő velünk létét, és ebben az isteni közösségben, ebben a Krisztussal való közösségben élhetünk és járhatjuk végig úgy az életutunkat, hogy tudjuk, hogy a megérkezésünk nem a kárhozatba való megérkezés lesz, hanem abba az örökké valóságba, mely Isten keze által formáltatott azért, hogy megtapasztaljuk az ő végtelen szeretetét, és Jézussal való közösségben végigjárva életutunkat hozzá legyen majd boldog és örvendező megérkezésünk, és ebben teljesedjen be hatalmasan a karácsonyi öröm. Amen. Mennyei édesatyának, köszönjük néked, hogy az az öröm, amelyet te a karácsonyban szereztél nekünk, valójában kiterjed egész életfolyamatunkra, valójában kiterjed az egész életútra és az örökké valóságra is. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, ezt a kegyelmi csodát. Köszönjük néked, hogy nem a mi erőlködésünktől, vagy emberi szándékainkból, vagy képességeinkből következik mindez, hanem egyedül abból a tényből, hogyha lehetővé teszed bennünk, kimunkálod, adod azt a hatalmat, azt a meghatalmazást, hogy gyermekeidnek neveztethessünk. Köszönjük néked, hatalmas Isten, hogy evégre küldted el a te szent lelkedet, mely által megismerhetjük ma is Jézus Krisztusnak jelen való hatalmát menjen és földön. Köszönjük néked, hatalmas Isten, hogy benned bízhatunk, hogy a te kezedbe tudjuk letenni életünket, mind a szeretteink életét közelben és távolban levőkért egyaránt. Köszönjük néked, hogy eltűnt és eltűnhet életünkből mindenféle félelem és rettentés, mert te velünk vagy. Urunk, köszönjük néked ezt a csodálatos biztonságot, és arra kérünk, hogy maradj velünk kegyelmeddel, és nyitogasd a mi szemeinket, a mi emberi felfogásunkat, mindent és mindent, hatalmas Istenünk, hogy mind többet és többet megértsünk ebből a kegyelemből, ebből az irgalomból. Urunk, hatalmas Istenünk, maradj velünk szereteteddel. Adj lelki ébredést, hogy valóban felébredjen és megújuljon ez a nemzet. Adj lelki ébredést, hatalmas Isten, hogy a te oldaladra álljon a világ. Könyörgünk hozzád, hatalmas Urunk, hogy hallgass meg imáinkat, és kegyelmed által ragad meg sokaknak a szívét, az életét, értelem és érzelem világát, gondolatait és szándékait, hogy ne tudjon győzedelmeskedni a gonosz, te törd meg a gonosznak minden hatalmát, hogy diadalra jusson a te győzelmed, amelyet szereztél és amelyet megadtál. Mennyei Atyám, kérünk, hallgass meg imánkat Jézusunk érdeméért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Amen.